Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő. Önök az Inforádió Gólvonal című sportmagazinját hallják. Műsorunk mai adásában foglalkozunk a legpiacképesebb magyar labdarúgókkal, a topligák hajrájával és Faragó Tamással, aki a nemzet sportolója lett. Tartsanak velünk!
Gólvonal, a sportmagazin.
Az Inforádió által megkérdezett sportközgazdász nem tartja meglepőnek, hogy a német Transfermarkt internetes oldalnál Szoboszlai Dominik, az osztrák Salzburg játékosa a legértékesebb magyar futballista. Dénes Ferenc hozzátette, hogy a sportoló fejlődése szempontjából az lenne a jó, ha az öt legerősebb európai bajnokság egyikében folytatná pályafutását. A riporter Kalapos Mihály.
Ennyire magas az osztrák labdarúgó bajnokság színvonala, hogy Szoboszlai Dominika legkelendőbb magyar manapság?
Az osztrák bajnokság már az a bajnokság, amit jegyeznek a nemzetközi labdarúgás transfer piacán. Persze minden országot jegyeznek, csak más-más az értéke. Azért ne felejtsük, hogy német nyelvterületről van szó, közel van a német Bundesligához, tehát az osztrák bajnokságban játszók sokkal inkább képben vannak, mint a kelet-európaiak, mondjuk. Sokkal jobban bemérhető az, hogy mit jelent egy játékos értéke, mondjuk egy német piacon, vagy egy nyugat-európai piacon.
Mitől ér ma Szoboszlai Dominik mondjuk 25 millió eurót?
A sportoló értéke alapvetően két komponensből áll. Az egyik az az, hogy a játékos mennyiben tud hozzájárulni ahhoz, hogy a csapat győzön, tehát jól szerepeljen a bajnokságban, illetve ez a bizonyos hozzájárulás és az ő személye mennyiben több bevételt generál. Ez most egy nagyon okoskodónak hangzik. A lényeg az, hogy ha játékos jó játékos, akkor elvileg meglátszik abban, hogy a csapat többet nyer, vagy azért, mert sok gólt rúg, vagy azért, mert sok gólpasszt ad, helyzetet terem, vagy jól védekezik. Másrészt pedig az a kérdés, hogy ezáltal a győzelem és ez a jó játék tulajdonképpen mennyit ér a piacon, részben a győzelmekkel szerezhető bevétel, részben pedig a játékos jó játéka által generált egyéb bevétel, például merchandising termékek, vagy szponzorok, vagy közönség többlet, ami megnyilvánul. Ez számolható, ha nem is fillére pontosan, de nagyságrendileg igen, és általában ez határozza meg, hogy egy játékos mennyibe kerül.
Vili Orbán a második legkelendőbb magyar, ugye a lipcsei játékos, 16 millió euróval. Ez nagyjából reális egyébként, hogy Szoboszlai ma ilyen értelemben a legkelendőbb?
Azt gondolom, hogy igen. Szerintem a Szoboszlainak a legfontosabb érték az, hogy fiatal, jóképű, és potenciál van benne. Ez bármelyik futballpiacon nagyon komoly értéket tud képviselni.
Mégis Szoboszlai Dominik mennyire van távol mondjuk Cristiano Ronaldótól vagy Messitől, és hadd ne soroljam.
Egyelőre nagyon messze van, más galaxis. Tegyük hozzá, hogy ezek a galaxisok majdnem hogy egyszemélyesek, hiszen hozzájuk fogható labdarúgó nincs, vagy csak nagyon kevés van a világ labdarúgó piacán. De azért azt gondolom, hogy van arra lehetősége. Azt nem tudom megítélni, hogy egy Cristiano Ronaldóhoz hasonló pályafutás befusson-e, de arra van esélye, azt gondolom Szoboszlainak, hogy ugyanez a fejlődés meg lesz benne, egy nagyon komoly karriert fusson be, egy nagyon-nagyon értékes, akár magyar futball legendává váljon.
Ehhez kellene mondjuk az első lépés az AC Milan csapata?
Nem tudom, hogy az AC Milan kell-e. Az kell, hogy egy szintet lépjen feljebb, tehát az osztrák ligából, és ugye itt kezdtük a beszélgetést, hogy ez az osztráknak ahol helyezkedik el, azért ez a középmezőny. Az kell, hogy a nagy ötös valamelyikébe, az olasz, német, spanyol, francia, angol piac valamelyikébe lépjen be. Nyilván az angol és a spanyol a legértékesebb, de az is lehet egy jó taktika, hogy a fejlődési szintjét tartják szem előtt, és azt mondják, most lépjünk egy kicsit, vagy egy kisebbet, valamelyik középnagy csapathoz lépjünk be, fejlődjön a játékos, és utána lépjük meg a nagyot. Azt látom, hogy ez egyre inkább stratégia a futballmenedzsment részéről. Több fiatal megy például Dortmundba fejlődni. A német közeg az egy nagyon erős közeg. Dortmund egy nagyon jó befogadó közeg, ahol nagyon sokat lehet fejlődni, hogy nem mindig a klasszikus Ajax példát mondjam, ami egész futballüzletet épített erre a gondolatra az elmúlt évtizedekben.
Dénes Ferenc sportközgazdást hallották. A Juventus csütörtökön 2-1-re kikapott a bennmaradásért küzdő Udinese vendégeként az olasz labdarúgó bajnokság 35. fordulójának csütörtöki játéknapján, így nem tudta megnyerni sorozatban 9. bajnoki címét, amelyet vasárnap este a Sampdoria ellen tud megszerezni. Dénes Tamás, az Inforádió főmunkatársa kiemelte, hogy az utóbbi hetekben a torinói gárda egyre gyakrabban több gólos előnyből kap ki, vagy játszik döntetlent.
Előre bocsátom, én magam is arra számítottam, hogy a Juventus nyerni fog és megszerzi a bajnoki címet, ez nem így történt. Sarri edző azt mondta, hogy szétestek, szervezetlenek voltak. Hát őszintén szóval azért nehéz elfogadni egy ilyen véleményt az edzőtől. Mindenesetre az én kérdés, hogy Matthijs de Ligt lőtt az első félidő végén egy általam szerencsésnek talált gólt. Azért mondom, hogy szerencsés volt, mert szerintem rosszul vette a labdát túl hosszan. Utána valóban egy egyeneset belerúgott, besúrant az alsó sarokba, de hát ezért nehéz lenne arról beszélni, hogy ez ami látványos játék után született. Az úgy nézve a második fél elején szépített egy fejes góllal, illetve hát egyenlített, és utána a 92.-93. percben Fofana hát befűzte gyakorlatilag a fél Juventus védelmet, Alexandrót és Matthijs de Ligtet, és megszerezte az Udinének a győzelmet. Érdekes azért azt látni, hogy az újrakezdés óta a Juventus nagyon sok gólt kap, többször is nyert helyzetből veszített, talán az elmúlt években egyszer sem veszített sorozatban ilyen. Sok szat sorozatban, hát inkább egy rövid periódus van, hiszen a Lazio ellen nem veszített nyert.
Az Atalanta ellen 2-0-ra vezetett, és végül nem nyert. Döntetlen lett. A Milán ellen 2-0-ról kikapott a Juventus. Itt motivációs problémák vannak a jelentős tetemes előny miatt, vagy erőnlétileg nincs a toppon a csapat?
Én azt gondolom, azért motivációs problémák nem nagyon lehetnek, tehát a Juventusnak érdeke lett volna az, hogy minél hamarabb megnyeri a bajnoki címet, és utána teljes energiával koncentrálhasson az Olympic Lyon elleni bajnokok ligája 8-döntőre, ami egyáltalán nem lesz könnyű. Éppen a tegnapi nap, tehát az Udinéz elleni mérkőzés napján látott napvilágot és statisztik, hogy 3000 napja a Juventus olasz bajnok, azóta senki nem tudott olasz bajnoki címet nyerni. Ez egy hihetetlen szám, tehát gondoljuk abba bele, hogy ez ugye egy lassan 9 éves periódus, amiről beszélünk. Én úgy láttam, hogy a védelem valóban szét van esve, közel sem olyan magabiztos, mint azokban a klasszikus években, most csak az elmúlt időszakokról beszélek, nyilván nem régebbi 80-as évekről, 70-es évekről. Szóval amikor mondjuk Buffon előtt Listeiner, Bonucci, Chiellini játszott, ez Bertrai, nyilván egy más periódus volt. A játékosoknak motivációs problémái alig ha van, de az jól látszik, hogy egy más alapcsapatot játszott most Sarri, mint játszott ott a főleg az ősz idényben, de akár a tavaszi kezdéskor is. Úgy hírlik, hogy nem mindenki boldog attól a csapaton belül, hogy Ronaldo sokszorosát keresi annak, mint a többiek, annak hanem az is problémát okozhat. És hát úgy tűnik, csak mondom úgy tűnik, hogy azért Sarri nem igazán győztes típus. Tehát eddig nagy csapatoknál nem dolgozott igazán eredményesen, most a nagy csapatokat mindig a topligákhoz mérik, mert a Napolit határesetnek vélem. A Chelsea volt ugye az első igazi sztárcsapat, ahol tudott dolgozni, hát az Európa Ligát megnyerte, de más nem. A Juventusnál pedig mintha nem nagyon tudna a sztárokkal közös nevezőre jutni.
A Juventusszal ellentétes utat járt be a koronavírus okozta szünet óta a Milán csapata és Zlatan Ibrahimovic. A kettő összefügg, megtartosodott a milánói egyesület, a legtöbb meccsüket megnyerték, döntetlenek rontják csak a mérleget. Ennek eredménye az volt, hogy mégis maradhat posztján Stefano Pioli, a Lombard együttes vezetőedzője, és nem érkezik a német futballprofesszornak tartott Ralf Rangnick. Ez egy jó döntés hosszú távon, vagy akár rövid távon a Milán részéről, vagy az eredmények ismeretében egy logikus határozat?
Úgy gondolom, hogy először is volt a Milánon belül egy hatalmi harc. Ivan Gazidis, a dél-afrikai születésű futballvezér, aki egyébként korábban az Arsenalnál dolgozott sikeresen, ugye 2018-ban került a Milánhoz, mindenképpen szerette volna Rangnickot megnyerni a angol típusú, ugye Angliából jött egy angol típusú menedzsernek, vezetőedzőnek és sportigazgatónak együtt. Az ő filozófiája ugyanaz, mint a német edzői, a fiatalokra kell építeni. Ugyanakkor volt a Milánon belül egy másik vonal, és hát ennek egyik alakja Paolo Maldini, akinek Rangnick érkezésével veszélybe került volna az állása, mert hát azért nehéz mondjuk a Milánnál Paolo Maldinit megkerülni. Tulajdonképpen az újrakezdés óta valóban egy teljes mondan, a Milán nagyszerűen szerepelt, két döntetlen mellett az összes mérkőzését megnyerte, vagy csak a bajnoki találkozókat mondom, hogy a kupában döntetlent játszott még a Juventusszal, és hát nagyon úgy festett a helyzet, hogy a sorozatot nézzük, és mondjuk csak az újrakezdés óta eltelt eredményeket, akkor olyan lesz a helyzet, mint 2013-ban a Bayern Münchennél, amikor ugye az edző sikeres volt, és mégis edzőt váltott a klub vezetősége, akkor került Pep Guardiola a Bayern élére. Heinkes volt ugye az áldozata ennek az edzőváltozásnak. Most Pioli maradt, de nekem meggyőződésem, hogy elsősorban azért, mert végül Rangnickkal nem tudtak megállapodni. Beszélik ugye, hogy a Red Bull pénzt kért azért, hogy elengedje az edzőt. Nyilván azért a Milán szintjén ezen feltétlenül lehetett volna akadály. Magyar szempontból ez ugye nyilvánvalóan azért kérdéses és azért érdekes, mert Szobosztai Dominiknek az esetleges szerződését Rangnicknek az érkezéséhez kötötte az olasz és az osztrák sajtó is. Próbáltam alaposan átnézni az általam elérhető forrásokat, amióta ilyen napvilágot látott az a bejelentés, hogy Rangnick nem megy, azóta nem nagyon írnak Szobosztairól, ami nem feltétlenül probléma. Csak jelzem, hogy biztos, hogy nem segítette az ő Milánóba szerződését a váltás.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. A Gólvonal második részében foglalkozunk Faragó Tamással, aki a Nemzet sportolója lett. Maradjanak velünk!